Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, önök az Eukarisztikus Csodák 5. adását hallják. Képzeletbeli utazásunkat Franciaországban folytatjuk. Franciaországban 5 jól dokumentált és az egyház által is elismert eukarisztikus csoda történt. Az érintett városok Avignon, Bordeaux, Dijon, La Rochelle, Neuilly-Saint-Sépulcre és Párizs. Az első város Avignon 1433. november 30. Egy ferences szerzetesek által működtetett kis templomban állandó szentségimádásra tették ki az oltári szentséget. Napokig tartó, özönvízszerű esőzés következtében a folyók annyira megáradtak, hogy Avignon utcáit is elöntötte a víz. A kis templom az egyik folyó partján állt, és a szerzetesek aggódtak amiatt, hogy a víz az oltári szentséget is elsodorja, ezért csónakba szálltak és a templomhoz eveztek. A templomot akkor már több mint 1 méter mély víz vette körül, de a víz szétvált a bejáratnál, és a bejárattól az oltárig vezető út a Mózes idejében ketté vált Vöröstengerhez hasonlóan tökéletesen száraz maradt, az oltári szentség sértetlenül állt az oltáron. A rendvezetője annyira meglepődött, hogy azonnal elhívták a rend többi tagját, hogy tanúi legyenek a csodának, és természetesen a város lakói és hivatalos személyek is látni akarták. A csoda mindaddig tartott, amíg el nem vonult az áradás, és több száz szemtanúja volt. A következő francia város Bordeaux 1821. A csoda szorosan kötődik a Pierre Noailles atya által alapított Szent Család szemlélődő közösséghez. A közösség a mai napig aktívan tevékenykedik, különösen Ázsiában és Afrikában. A csoda a közösség megalapítása után 20 hónappal történt. A Noailles atyát helyettesítő Delors apát áldást adott az oltári szentséggel, amikor az oltári szentségben megjelent Jézus, és több mint 20 percen át láthatóan Jézus osztotta az áldást az oltári szentségből. A csoda során jelenlévő hívők tanúságtétele egybehangzó volt, és először a bordói érsek, majd az egyházi hatóságok is jóváhagyták a csodát. Dijon következik 1430. A dijoni csoda valójában Monákóban történt, de olyan hosszú ideig őrizték az erekét Dijonban, a Szent Mihály Bazilikában, hogy dijoni csoda néven vált ismerté. 1430-ban Monákóban egy asszony feltehetően befektetési céllal vásárolt egy kereskedőtől egy oltári szentségtartót, egy arany monstranciát. Valószínűleg egy templomból ellopott monstrancia volt, mert benne volt még az oltári szentség. Az asszony nem hitt abban, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, de zavarta, hogy a monstranciában benne van az ostya, és úgy döntött, hogy egy késsel kiveszi. A megsértett ostyából friss vér kezdett szivárogni, ami azonnal megszáradt, és az ostya közepén kirajzolódott az Úr, egy félkör alakú trónon ülve, két oldalán pedig Krisztus szenvedésére utaló képek jelentek meg. Az asszony nyugtalanította az eset, ezért elvitte az ostját egy paphoz. A csodának hamar híre kelt, negyedik Jenő pápa is értesült róla, aki jó Fülöp burgondi hercegnek ajándékozta a csodálatos képeket tartalmazó ostját, a herceg pedig tovább adományozta Dijon városának, ahol a Szent Mihály Bazilikában őrizték 1794-ig. A francia forradalom idején 1794. február 9-én a dijoni kommün lefoglalta a templomot, és egy józan ész nevezetű újonnan alakult szektának adományozta, ekkor a csodálatos ostya elégett. A következő város La Rochelle, 1461. Egy Bertrand nevű fiú 7 éves korában egy szörnyű esés következtében lebénult és megnémult. Kézjelekkel tudott csak kommunikálni, elsősorban az édesanyjával. Amikor elérkezett az első áldozás ideje, jelezte, hogy ő is szeretne áldozni, a pap azonban először nem akarta a szentségben részesíteni, mert némasága miatt nem tudott szentgyónást végezni. A fiú azonban addig könyörgött, hogy a pap végül engedélyezte, és ahogy megáldozott, titokzatos erő járta át, azonnal tudott mozogni és beszélni. A következő város Novi San Sepulcro. Itt két csepp vérerekjét őriznek, amit még a Kálvárián gyűjtöttek Krisztus Urunk kínszenvedése során. 1257-ben Öde bíboros hozta Franciaországba a Szentföldről. Az erekje tartó üvegjén keresztül jól látható a megolvadt tiszta vér. A francia fővárosban, Párizsban 1290-ben történt eukarisztikus csoda. 1290. április 2-án, húsvét vasárnapján egy Jonatán nevű ember, aki gyűlölte a katolikusokat és nem hitt az oltári szentségben, valóban jelenlévő Krisztusban, pénzért szerzett egy megszentelt ostját. Késsel belevágott, de amikor az ostya vérezni kezdett, és a kicsorduló vér megtöltötte az edényt, amiben az ostyát tartotta, nagyon megijedt, és tűzbe dobta az ostyát. Az ostya azonban kiemelkedett a lángok közül. Erre a férfi pánikba esett, és a tűzön lévő, lobogó, forró vízzel teli edénybe dobta az ostyát. Az ostya a forró vízből is kiemelkedett, feszület formáját öltötte fel, és ott lebegett a forró víz felett. A most már halálra rémült szentségtörő végül odaadta az ostyát egy hívő embernek, aki elvitte a plébánosnak. A férfi végül megúszta azzal, hogy a házát lefoglalták és kápolnává alakították át. A csodás szentostyát Saint-Jean-en-Grève-ben a templomban őrizték egy erekjetartóban egészen a francia forradalomig. A forradalom alatt a templomot lerombolták, és az erekjének nyoma veszett. Franciaország történetéből nem hagyhatjuk ki azt, hogy volt egy időszak, amikor Avignon volt a kereszténység központja. A városban található pápai palota 7 egymást követő pápának adott otthont, és nem hagyhatjuk ki Siena-i Szent Katalint sem, akinek szerepe volt abban, hogy a pápák végül visszatértek Szent Péter örökébe, Rómába. Legismertebb munkája Dialógusok címmel könyvformájában is megjelent, ebben írja le látomásait és Istennel folytatott beszélgetéseit. Az eukarisztiával kapcsolatban Jézus a következő üzenetet bízta Siena-i Szent Katalinra. Jól lehet, az ostyát megtörik, mégis, ha 1000 morzsát is törnének belőle, mindegyikben jelen van Krisztus, az egész Isten és egész ember. Miként darabokra törhető a tükör, de a kép, mely benne található, nem oszlik szét, ugyanúgy, amikor megosztják az ostyát, sem az Isten, sem az ember nem oszlik részekre, hanem minden részben teljesen jelen van, és önmagában nem fogyatkozik. Ha neked volna csak tüzed, és az egész világról hozzád jönnének, hogy fényt gyújtsanak a te világosságodról, világosságod nem csökkenne ettől. Igaz, hogy az egyik kevésbé, a másik jobban részesül a világosságból, mert mindegyik annyi tüzet kap, amennyi éghető anyagot hozott magával. Megkaptátok tőlem az anyagot, melyel fogadhatjátok és táplálhatjátok magatokban ezt a világosságot, és ez az anyag a szeretet. Hiszen én szeretetre teremtettelek benneteket, és így nem tudtok szeretet nélkül élni. Jelentős tudást adott át Isten Siena-i Szent Katalinnak arról is, amit ma talán úgy neveznénk, hogy az önismeret fontossága, a lelkiismeretünk frissen és tisztán tartása. Ez a Dialógusokban az önszeretettől megvakult lelkiismeretről, és különösen a lelkiismeretünknek és a hitünknek a halálunk pillanatában játszott szerepéről szóló tanításként hangzik el. Konkrétan ezt írja Szent Katalin. Ez a vád a bűnös felé abból a tényből következik, hogy elérkezett utolsó percéhez, a halál pillanatához, amikor nincs több orvosság, hanem megjelenik a lelkiismeret férge, mely, mint mondtam, megvakult az önszeretettől. Most a halál pillanatában ez a féreg látni kezd, és ezért siránkozva rágja önmagát, mert felismeri, hogy saját bűne vitte így nagy bajba. Ha a halál pillanata világosság nélkül múlik el, a vérbe vetett reménység nélkül, egyedül a lelkiismeret férgével, ha a haldokló feltételezi, hogy a saját nyomorúsága nagyobb az én irgalmamnál, akkor az örök kárhozatra jut. Idézet vége. Tehát, amikor az önszeretet a saját magam fontosságának a fénye már nem tudja elvakítani a lelkiismeretemet, akkor a bűneim miatt akkora fájdalmat érezhetek, ami képes eltakarni, elfedni, Isten mindent megbocsátani képes irgalmas szeretetét. Mi hát a megoldás? Az egyik lehetőség az, hogy nem követünk el bűnöket. Lehet, hogy van, akinek a számára ez megoldás, de én bizony úgy érzem, eljutottam már az önismeretnek arra a fokára, hogy biztosan tudjam, számomra ez az út nem járható. Ez a lehetőség sajnos nem megoldás. Marad tehát a másik lehetőség, ami már az én számomra is megoldás, mert ez már nem csak rajtam múlik, hanem Isten ajándéka, ez pedig a hit. De hogy tudok ekkora hitre szert tenni? Akkora hitre, ami a bizonyosság erejével él bennem akkor is, amikor mindent elsöprően fájdalmas, kritikus helyzetbe kerülök, hogy tudnék ekkora hitre szert tenni? A válasz meglepően egyszerű, gyakorlással. Civilben biológus, vakcinológus vagyok, és a gyakorlati vakcinológusok jelmondata illik ide, ez egy kínai mondás, ami a következő. Hallom és elfelejtem. Látom és emlékezem. Csinálom és megértem. A kereszténység felnőtt vallás. Érett, értelmes, felnőtt emberek vallása, ezért természetes, hogy az értelemhez is szól. Hinni, valóban hinni, élő hittel, a bizonyosság erejével hinni, csak abban tudok, amit értek is. Érteni csak azt vagyok képes, amiben gyakorlatom van, amit rendszeresen magam is csinálok, amiben aktívan részt veszek. A jó hír tehát az, hogy ez valóban ennyire egyszerű. Egyszerűen csinálni kell. A rossz hír ugyanez, hogy ez bizony nem spórolható ki belőle, hogy ezt valóban csinálni kell, részt kell venni benne. Hogy először a szívünkbe jut el, és onnan jut el az értelemig, vagy először az értelmünkbe jut, és onnan természetes módon lecsorog a szívünkbe, az teljesen mindegy. A sorrend bármelyik lehet, de mindkettőnek jelen kell lennie ahhoz, hogy élő, valódi hit legyen. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja önöket!
Az Oltári Szentség csodái, az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.